MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debner Ádámot hallják adásunk tartalmából. Sikeres a Magyarok Kenyere program Borsodban, Sárospatokon várta a fiatalokat a pápai missziós művek nyári tábora. Kezdődik a Kultér piknik Gyöngyösön. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk. Ütemesen és sikeresen halad a búzagyűjtés Borsod-Zemplén vármegyében, a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem jótékonysági program keretében. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei szervezete a korai nyári idő miatti gyors aratás tartjával egy időben megnyitotta a térségi gyűjtőpontokat, így a gazdák Sajó püspökitől Szerencséig már 6 különböző helyszínen adhatják le minőségi búza felajánlásaikat. Az idei vármegyei kampány kiemelt házigazdája Hangony települése, ahol a gazdakörök képviselői megerősítették, a helyi termelők a nehezebb gazdasági körülmények ellenére is kiemelkedő szolidaritásról tesznek tanúbizonyságot, hogy az összegyűjtött és megőrölt lisztből az ősz folyamán több ezer rászoruló magyar család gyermekotthon és szociális intézmény asztalára kerülhessen friss kenyér. A részletekről Taskó József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Borsod-Zemplén vármegyei elnöke adott tájékoztatást.
Elindult a Magyarok Kenyere program, Péter Pál az aratás kezdete szokott lenni, ezen a napon elindultak a gyűjtőpontok gyűjtéssel, úgyhogy minden gyűjtőponthoz lehet vinni az adományokat. Ez már a 16. éve a Magyarok Kenyere programnak, ami egy karitatív tevékenység a gazdálkodók részéről. Rászorulóknak adományozzák azt a lisztmennyiséget, ami az összegyűjtött búzából megőrlésre kerül. Én azt gondolom, hogy mindig növekvő mennyiség volt az elmúlt években, ugye 2022-ben 62 tonnát, 25-ben már 74 tonna búzát tudtunk összegyűjteni a vármegyébe. Bízok benne, hogy az idejében ez növekvő mennyiségé válik. Igaz, hogy az időjárás, az asszály, a gazdasági helyzet lehet, hogy fogja ezt nehezíteni az idei adományoknál. Pénzadományt is lehet adni a Magyarok Kenyere programnak. Ugye pénzadományt a Magyarok Kenyere program számla számára lehet átutalni. Ez a program ugye rászorulókat segíti. Itt a megyénkbe 34 intézménynek, egyesületnek, alapítványnak adtunk tavaly évben is adományt. Ebben még iskolák is voltak, azok az iskolák, ahol élelmiszeripari feldolgozást tanulnak a gyerekek, pékségeknek vagy cukrászoknak tanuló tanműhelyeknek adományoztuk ezt a lisztadományt. Ugye a falugazdászok segítik a gazdálkodókat, hogy hol lehet leadni. Én elmondanám a gyűjtőpontok helyszíneit is. Sajó püspökén a Sajó Agrár ZRT-nél van egy átvevő hely, Szendőbe az Agroszám BT-nél, Szerencsén a Szerencsi Mezőgazdasági ZRT-nél, Mérán Kurilla Gabona Kft-nél, Tiszakeszi Taskó és Társa Kft. És Herceg Kúton Kertner István gazdálkodónál vannak átvevő helyek. Én azt gondolom, most a búza jó minőségű búza, sajnos a mennyiség az láthatóan jóval kevesebb lesz, ez okozza aszályos tavaszi időjárás és a jelenlegi forróság. Péter Pál napján indult a búzagyűjtés június 29-én, és ez augusztus 20-áig várjuk a gyűjtőpontokon az adományokat. Ugye a falugazdászok mellett hírvője a programnak a Szendrő, Mezőkövest, Abolyszántó, Karcsa, Putnok, Gönc, Monok, Bükszentkereszt, Szegilong, és az idejében Hangony vállalta a házigazda szerepet. Ezt köszönöm is Kovács Szilárd polgármester úrnak, hogy ő elvállalta ezt a feladatot. Ugye az élet alapja a víz, ez a növényeknél is így van, egyik alapja a víz. Sajnos ezzel nem kényeztetett el bennünket az időjárás egész tavasszal, de már a télen is látható volt, hogy aszály problémákkal fogunk szembesülni. Még az őszi kultúrák, őszivetési kultúrák, búza, gabona, rozs, őszi árpa, titikári, ezek úgy, ahogy kifejlődtek, de a fejlődés folyamán már a csapadékhiány és a nagyon nagy meleg azért terméscsökkenést okozott minden kultúránál. Ez abban jelenik meg, hogy kevesebb lesz a hektáronkénti mennyiség, összeépsültek a szemek, beltartalmilag se több, mint valószínű, hogy nem az a beltartalom, mint általában egy normális időszakban. Sajnos eső nem jött. Az öntözési lehetőségeink meg elég szűkösek a megyébe is. Ugye a csatornák, laposok ki vannak száradva, ott, ahol víznek kéne mondjuk tél végén lenni. Ez nagyon rányomja a bélyegét a tavaszi vetési kultúrákra is. Így említem a tavaszárpát, kukoricát, napraforgót. Még a napraforgó az aszályos időket azt bírja, de a kukoricánál már nagyon komoly problémát jelent. Most jött egy kis eső, de jelentéktelen ez a mennyiség, ami leesett. Dél-Borsodban egy 8 mm esett. Erre a szárazföld ez csak egy nagyon gyenge locsolást jelent, nem áztatta át a talajt. A víz visszapótlás, ugye az elkövetkező időben én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos kérdés lesz, hogy mit tudunk kezdeni a vizekkel, hogy tudjuk megtartani. Nem szabad volna az országból kiengedni azt a vízmennyiséget, ami bejön, meg ami itt képződik, hanem tárolókba, laposokba, silépek, műtárgyak építésével visszatartani ezeket a vizeket. És amikor van, akkor megtartani, és nyáron ez egy pozitív lenne, hűteni a környezetet, talajvíz szintet növelne, emelne. Én azt gondolom, hogy ezzel nagyon komolyan kell foglalkoznunk az elkövetkező időszakban. Pénzt kell áldozni ahhoz, hogy ezt megvalósítódjon.
Július 16-ától máig a pápai missziós művek nyári tábora idén Sárospatakon várta a fiatalokat. A programok középpontjában a közösségépítés, a hit megélése és a missziós lelkület erősítése állt. A közösség feladatáról és küldetéséről Tete Remész Verbit atyát, a szervezet magyarországi igazgatóját, tudósítunk, Kolesár Krisztián kérdezte.
Most visszamenőleg ez a Szent Gyermekség közösség, vagyis missziós közösség, ez országos közösség, és 2009 óta indul újra, és azelőtt természetesen sok minden miatt megszűnt, aztán nem volt, de 2009-ben az elődöm, Sebastian atya elindította ezt, és azóta is működik, és a különböző országnak különböző részén jelen vagyunk. Mostanában ilyen, úgy emlékszem, hogy 15 közösség létezik, élő közösség, és ezek főképpen iskolában vannak, meg a katolikus iskolában, meg a görögkatolikus iskolában, meg a plébániákon is vannak. És ennek a közösségnek a jelmondata, gyermekek segítenek gyermekeknek. Tehát ez a missziós jelmondat. Tehát azért is foglalkozunk gyerekekkel, hogy már gyerekként öntsünk belük azt a missziós lelkületet, mert a világtáján vannak olyan gyerekek is, hogy akik nagyon rászorulnak, olyan szegény hátrányúak, és van szükség a segítségre, hogy külső segítségre, és miképpen ezek segítik? Úgy, hogy nem kérnek a szülektől, hogy most kérem, hogy ezt a ennyi összeget, hogy odaadnám a... Nem, hanem hogy saját zsebpénzből, vagyis saját, ami kultúrpénz van, vagy egy fagylaltra, vagy egy csokira, akkor abból, hogy lemondanak, hogy lemond valaki, hogy na, abban a héten, vagy a hónapban nem fog enni csokit, vagyis fogyit, és az az árát odadobja, az egy persébe. És ott adott helyekben vannak ilyen animátorunk, segítünk, és ők segítenek ezeket összegyűjteni, és végül összeget ide hozzák hozzám, aztán mindegyikében mi szílózunk, hogy melyik országban, vagy melyik közösségnek, vagy melyik gyereknek különösen segítünk, akkor így oda jutottunk az összeget. És örülök, hogy ezek a gyerekek lelkesek, és állandóan próbáljunk ezzel formálni, átformálni, és beleönteni ez a missziós lelkületet, hogy mindenki missziós lehet, akár gyerek is. És az nagyon fontos, hogy ha gyerekként foglalkozzunk a gyerekekkel, akkor majd felnőttkor is bennük az érlelődik.
Kezdődik a kultérpiknik Gyöngyösön, a Mátra Művelődési Központ szervezésében. A helyszín minden alkalommal az intézmény kertje lesz. Ez az esemény a nyár egyik legizgalmasabb zenei programsorozata, ahol kifejezetten ínyenc zenei stílusok kerülnek elő, egyáltalán nem csak az ínyenceknek, fogalmazott Válik István rendezvényszervező.
Kozma Orsi fog érkezni, azt gondolom, hogy őt nem kell bemutatni, egy különleges hang, különleges énekstílus, és ő is ilyen kis csendes, egy zongora kísérettel fog slágereket előadni. Utána pedig a Kávészünet zenekar, akikről pedig azt kell tudni, hogy nagyon-nagyon sok megzenésített verssel állnak színpadra, de nem csak ezzel, hanem ilyen nagyon szép, könnyed, kellemes zenével. Az egy picit átmenet a egyszálgitáros és a nagy koncert között, tehát ott azért több hangszer lesz, több zenész lesz a színpadon, de az a kis nyugodtság azért meg lesz ott is. Igen, ez abszolút ínyenc, ugye a Talamba ütőegyüttes különböző ütős hangszerekkel játszanak dalokat. Ez aztán tényleg igen, ínyenc. Ez nagyon különleges, ilyet azért nem minden utcasarkon lehet, vagy minden koncertteremben hallgatni, úgyhogy szerintem az is egy érdekes dolog lesz. És aztán Kárász Eszter, ugye visszatérő vendégünk, ő egy nagyon-nagyon sokoldalú énekesnő, színésznő, és az éneklésen belül is nagyon sokféle dologgal szokott színpadra állni. Ezúttal egy jazz produkciót, egy jazz koncertet fogunk tőle hallgatni az Esztett zenekarral. Miss Chris és a Jazz Tonight nevű formáció lép színpadra. A Miss Chris, a Göbölös Krisztina egy kiváló, szerintem az egyik legalulértékeltebb énekes. A gyöngyösi közönség láthatta már színpadon többször különböző műsorokban, volt ő már a Jégvarázsból, sose tudom, az Anna és az Elza az egyik, meg énekelt már ő musicalt is itt Gyöngyösön többször. Most egy jazz formációval érkezik, szerintem nagyon-nagyon szuper lesz. És aztán az utolsó, ugye a Folk Continent duó, nekik eléggé beszédes nevük van. Kicsit folkos, kicsit népies, kicsit kontinentális, vagy hát szóval, hogy ilyen világzene dolog lesz. Az is egy nagyon egy kellemes hangú női énekhang és egy gitárkíséret, úgyhogy az is egy jó kis csilles este lesz.
Végül az időjárásról. Holnap több gomoly felhő lehet felettünk, néhol kisebb eső, zápor kialakulhat, a szél sok felé felélénkül. A hőmérséklet kedden hajnalban 10 és 15 fok között, napközben 27-29 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. július 20-án hétfőn.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalma. ANK átállás. Tudástár a NAV-tól. Megjelent a Mítoszok földrajza című könyv. A Nyíregyházi Egyetem zöld egyetem. Ezek műsorunk témái. Kérjük, tartsanak velünk!
Kora esti hírmondó.
Már egyetlen helyről elérhető minden alapvető és lényeges tudnivaló az ANK átállásról a NAV honlapján. A főoldalon található ANK átállás csempéről navigálva minden ügyfélkör személyre szabottan gyorsan tájékozódhat, hogy milyen alternatívákat kínál neki a NAV az ANK helyett bevallásai elküldéséhez, kötelezettségei teljesítéséhez. Emelte ki dr. Paskujné Pivkó Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal, Heves Vármegyei Adó és Vámigazgatósága kommunikációs referense.
A hatályos jogszabályok szerint 2027-től az általános nyomtatványkitöltő keretprogramot, az ANK-t teljes egészében új, korszerű digitális megoldások váltják fel a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál. Mivel mindenki érintett a változással, legyen szó akár kisvállalkozásról, nagyvállalatról, könyvelő vagy fejlesztőről, mielőbb érdemes megtalálnia a számára a legideálisabb módot, platformot azért, hogy az új érában majd akadálytalanul eleget tudjon tenni adó kötelezettségeinek, be tudja jelenteni az adatait, beküldhesse a különböző dokumentumait. A NAV különböző fórumokon már tavaly óta kommunikálja, hogy érdemes mindenkinek időben elkezdeni a felkészülést az átállásra. Ennek első lépcsője a pontos tájékozódás. Ehhez nyújt most segítséget az egyetlen helyre összegyűjtött tudásbázis is a NAV honlapján, amely felhasználói körök szerint szegmentálja az ismereteket. Így mindenkinek elegendő csak a saját adózási formájához ajánlott anyagokat áttekintenie, azért, hogy ki kiválaszta a számára a legideálisabb adózói platformot, opciót. A NAV legutóbbi fórumának fókuszában az emberi beavatkozás nélküli papírmentes gép-gép kapcsolat, az M2M állt. A szakmai találkozón a NAV szakértői személyesen tájékoztatták a szoftverfejlesztői piac szereplőit az M2M aktualitásairól, így a résztvevők első kézből hallhattak az eddigi fejlesztésekről, legfrissebb technikai publikációkról, és lehetőséget kaptak egyben a visszajelzésekre, kérdésekre, tapasztalatcserére is. A hivatal itt jelentette be, hogy a NAV M2M adastruktúra új 4.0-as verziójának publikálása július 31-én várható, az ügyfelek igényei szerint egy hónappal korábban a tervezetnél. Az átállásig a NAV még sok találkozót tervez az ügyfelekkel, azonban a legfrissebb és legfontosabb információk otthonról is elérhetők mindenki számára. A nav.gov.hu weboldal folyamatosan frissül, mint minden információ elérhető az ANK átállásról, és itt olvashatók a hivatal leggyakoribb kérdésekre adott válasza is, és mindenki zökkenőmentesen át tud majd váltani 2027-ben. Akinek ezen túl még kérdése merül föl, fel tudja tenni és el tudja küldeni a speciális, erre a célra létrehozott e-mail címre az anyk.kiváltás@nav.gov.hu e-mail címre.
Megjelent a Mítoszok földrajza, utazások mítoszokon, korszakokon és önmagunkon át címmel dr. Habél Kovács Tibor könyve. A könyvről a szerzőt, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem tudományos főmunkatársát kérdezzük.
Egy olyan könyv ez, amiben Tibor az utazásairól írt a személyes tapasztalatai alapján. Mi ösztönzött téged arra, hogy ezeket az utazási élményeidet megoszd az olvasókkal?
Ez apai örökség, hogy nagyon szeretek utazni, az meg apai anyai örökség, hogy a betű emberei vagyunk, írni és olvasni, bár ők inkább olvastak, én meg írok is, hiszen nekem részben a hivatással együtt járó kötelezettség is volt. Ugye a tudomány kapcsán, bár nagyon hosszú évekig, vagy inkább évtizedekig ez egy olyan kötelezettség volt, amit nem éreztem teljesen magaménak. Ahhoz képest most eljött a 180 fokos fordulat 2 évvel ezelőtt, vagy 3 évvel ezelőtt, és most ez a tevékenységem fő fókusza. Amik ebben a könyvben vannak, ezek nem a tudományos kutatásaimnak az eredményei, hanem kifejezetten az utazások eredményei. És igazából ez akkor kezdődött el, amikor alpolgármester voltam Kisújszálláson, és ott minden évben megjelentetjük a nagykun kalendáriumot. Ez hosszú évtizedek, évszázadok tradíciója, nyilván ez már modernizáltabb formában, de ugyan nagyjából ugyanaz a felépítés, ahogy egy kalendáriumot el kell képzelni, és a főszerkesztője dr. Duca Lajos helyezett rám egy szelíd nyomást, hogy ugyan írnék már erről és arról és amarról, és tulajdonképpen ezek az írások azoknak az összegyűjtött, összefűzött változatai, illetve még került bele egy korábbi írásom is, és hát sok meg kimaradt. Tehát még nincsen benne egy jó pár, amikor 2016-ban Kínában jártam, vagy a tavalyi akár krakkói út, vagy az írországi út, vagy az új-zélandi út, tehát még sok minden hiányzik, még egy ilyen kötetecske megtelne, azt majd akkor, hogyha nyugdíjas leszek és lesz időm erre a tudományos tevékenységek mellett.
Tehát ajánljuk ezt a könyvet a hallgatóknak, de ugye ezt nem csak így kézben, hagyományos könyvformájában lehet elolvasni, az interneten hol érhető el?
Sőt, ezt igazából mondjuk úgy, hogy a saját szórakoztatásomra nyomtattam ki. Egyébként innen is nagy köszönet Kisújszállásváros önkormányzatának, amely erkölcsi legsegítette a kötet kiadását, illetve Olá Verának a szerkesztését, polgármester úrnak az erkölcsi támogatásért és az előszóért. De egyébként ezt én finanszíroztam, hogy legyen már ami kézbevető, összesen 20 plusz a köteles példányok készültek el belőle. Nagyon örülök, hogy egyébként, mint ilyen, a Széchenyi könyvtárba is kerül belőle, tehát ha majd egyszer az utókori nézi, hogy vajon ki lehetett ez, és miről írt, de egyébként ugye többen is követelték rajtam, amikor kiraktam a Facebookra, hogy megjelent ez a könyv, és írtam, hogy sajnos tudomásul kell vennünk, hogy a 21. században most a Gutenberg galaxisból átterelődtünk a Zuckerberg galaxisba, még a magánhangzók is, tehát itt valami titoklappang. Na mindegy, szóval a Facebookon ezt közé tettem, és egyébként pedig Kisújszállásváros honlapján található meg a kiadványaink címszó alatt, és akkor ott az egyik fül, ez a mítoszok földrajza.
A tavalyi országos siker után újabb kihívásra készült a Nyíregyházi Egyetem hallgatóiból álló PET csapat. A felsőoktatási intézmény elindult az idén első alkalommal meghirdetett egyetemi PET kupán. Dobróné dr. Tóth Márta főiskolai tanár a tavalyi csapat tagja volt, ahogyan fogalmazott, a fontos környezetvédelmi feladat és kihívás mellett egy életre szóló emléket is adott számára az a néhány nap.
Nagyon jó érzéseim vannak, és nagyon boldog vagyok, hogy összejött egy egyetemi csapat, és hogy mi a tapasztalatainkat és a tudásunkat átadhatjuk nekik. Igyekeztünk, már március óta szinte készülünk minden héten. Minden héten, ha nem is tudunk személyesen, de online értekezleteket, megbeszéléseket tartunk, és hát mindent átbeszéltünk, úgyhogy nekem azért volt nagyon megható akkor, mert az, hogy egy egyetem képviselhet egy ilyen nagy versenyt, egy ilyen országos és már nemzetközi hírű versenyt, ez azért egy nagyon nagy dolog. És az, hogy mi ott lehettünk, és hogy tehettünk így a környezetért, a természetért, a tiszta védelméért, ez egy másik nagyon nagyszerű dolog szerintem. És hát ez már megmarad az emléknek és a történelemnek tulajdonképpen, tehát ezért volt számomra ez nagy esemény. remélem és bízom abban, hogy a hallgatóinak is hasonló érzéseik lesznek, és ezt nyilván elmondtuk nekik, és azt is, hogy azért ez inkább egy nagy élmény és egy nagy szórakozás, azon túl, hogy egy nagyon nagy feladat is egyben, és hát egy életre szóló emlék lesz, ez biztos.
Még 2013-ban a Felső-Tiszáról indult a PET-kupa. Azóta a program neve összefort a környezet védelmével és a folyók tisztításával. Ez a felhívás jól illeszkedik a Nyíregyházi Egyetem fenntarthatósági és közösségépítő törekvéseihez. A felsőoktatási intézmény zöld egyetemként tekint magára. Ezt a hozzáállást több kezdeményezésük is. Fogalmazott dr. Kovács Zoltán, a Nyíregyházi Egyetem elnöki feladatok ellátásával megbízott elnök helyettese.
Ez egy olyan kezdeményezés volt évekkel ezelőtt, amelynek az volt a célja, hogy minden olyan kezdeményezést támogassunk és emeljünk ki, amit hallgatókkal és kollégákkal együtt annak érdekében tudunk tenni, hogy a környezetet, az ökológiát, azt minél inkább támogassuk, és például szemétszedéseket és hasonló rendezvényeket tudjuk szervezni ennek keretében. Tehát ez volt az alapvető gondolat, de aztán ez egy picit túlnőtte magát, és ma már ilyen elemei is vannak, mint például az a PET-kupa.
A Nyíregyházi Egyetemen nincs olyan hallgató, aki ne tanulna a fenntarthatóság fontosságáról és a környezetvédelemről. Talán ennek is köszönhető, hogy a fiatalok a vizsgai időszak után a nyári szabadidejüket feláldozva önként vesznek részt a PET-kupán, mondta el a Nyíregyházi Egyetem oktatási elnök helyettese dr. Vajda Ildikó.
Vannak olyan tantárgyaink, amelyeket minden szakon, minden hallgatónak beépítettünk a mintatantervébe, tehát kötelező teljesíteni többek között például a környezet és embertantárgyat, vagy van olyan tantárgy, a fenntartható fejlődés, amely kritérium követelménye annak, hogy ők diplomát szerezzenek. Tehát azon túlmenően, hogy a tantermekben zajlik az oktatás nagy része, a gyakorlatban szükséges ezeket az ismereteket alkalmazni, annál is inkább, hiszen közös felelősségünk a természet megóvása, a környezetvédelem, a fenntartható fejlődés.
Kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek.
Idén is sikeres volt az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. A programsorozat csütörtökön kezdődött, a nyitószentmisét akkor Ternyák Csaba egriesek mutatta be. A találkozó keretében előadások, tanúságtételek hangzottak el. Volt vezetett szentségimádás, imák, emellett koncertek és színpadi előadások is színesítették ezeket a napokat egészen tegnapig. A program második napján pénteken tartották a hagyományos beszédet a Szalóki tónál, melyet Lengyel Donát Ferences atya mondott. Felidézte, az első 1982-es találkozón is Szent Ferenc volt a középpontban, születésének 800. évfordulóján. A szerzetes a ferences lelkiség egyetemességéről szólva úgy fogalmazott, minden katolikus ember bizonyos fokon ferences. Rámutatott, Szent Ferenc Betlehemet épített, hogy közelebb hozza az emberekhez a megváltás művét, ezért mondhatjuk, hogy a Betlehemet szemlélve lélekben egy kicsit ferencesek leszünk. Ferenc halál előtt 2 évvel egy lelki gyakorlat alkalmával megkapta a stigmákat, ő volt az első, aki Krisztus szent sebeit igazoltan viselte, s ajándéknak tekintette, példát adva mindannyiunknak. Délután 2 fiatal tanúságtételét hallgatták meg a jelenlévők. Szabó Gréta korábbi hittantáboros emlékét idézve elmondta, korábban félt a Szent Jónástól, de ezt legyőzve megtapasztalta Isten bizalmát, aki hibáink ellenére is szeret bennünket. Később szervezőként is kapott feladatokat, elvégezte a mustármagvezetőképzőt, sok mindent tanult, ami beépült a mindennapi életébe. Sasbirincsik Gergely hitének gyökereiről vallott, elmondta, vallásos nevelés kapott, s egyre jobban megtalálja Istent az oltár melletti szolgálatban, minisztránsként, s emellett aktív szerepet vállal az egyházközség életében. A vezetőképzőn sokakkal került kapcsolatba, akik megerősítést adtak, segítik a kapcsolatépítését Istennel. Ez követően a szalóki találkozók szervezésében hosszú időn keresztül aktív szerepet vállaló, nemrég elhunyt Karnok Ádám emlékére fát ültettek. Az esti szentmisét Pam Gilbert Antal atya mutatta be, aki tanításában Szent Ferenc örökségét állította középpontba, elmondva, az evangéliumi életet maga az evangélium tudja értelmezni, és ez minden egyes napra érvényes. Az irgalmasságot tanulnunk kell, egyre jobban megismerve Istent, Jézus Krisztusban, s megismerve magunkat. Ferenc is ezt az utat járta, s élete végére lett szenté. Az esti program folytatásaként Tronkáti Szent Mária illetét felelevenítő színdarabot mutattak be. Szombaton Szent Ferenc kisnővérei vezették a reggeli imádságot, majd az azt követő kerekasztal beszélgetést. Délután Tóth Péter szalézi diakónus tartott előadást, aki Isten dicsőítésének üdvösségszerző jelentőségéről szólt, elmondva, ha ez életformánk részévé válik, közelebb kerülhetünk az Úrral való teljes találkozáshoz. A szalóki találkozó meglepetés vendége a program életre hívója, a 100. életévébe lépett Kerényi Lajos piarista szerzetes volt, aki a templomban találkozott a fiatalokkal, s buzdító szavakat intézett hozzájuk. A Rád találtam együttes koncertje után az esti szentmisét Varga József atya mutatta be, tanításában az Úrral való találkozás jelentőségéről szólt. Mint mondta, a találkozás szükséges ahhoz, hogy dicsőíteni és áldani tudjuk őt. A Jézussal való találkozás gyógyít és erőt ad, itt Szalókon is. A Szentírás számos személyes találkozást ír le, ahol örökre megváltozik valami. Jézust a találkozáskor egyetlen dolog érdekli, szeretem-e őt. Erre akkor tudok igent mondani, ha először engedem, hogy ő szeressen engem. A szombatesti szentmise fáklyás körmenettel zárult. A program utolsó napján Darányi Né dr. Szabó Eszter és Jágerné Luca Enikő teremtésvédelmi előadását hallgatták meg a fiatalok. A záró szentmisét Marosi Balázs atya, Szerencsi ifjúsági régió felelős mutatta be a Szalók benzenei szolgálatával. A lelkipásztor elmondta, korábban számos alkalommal volt a találkozó részese, különféle feladatokban, s örömének adott hangot, hogy most Kármelhegyi Boldogasszony búcsú ünnepén szólhat a hívekhez. A Kármelhegy a Szentföldön található, a szó jelentése Isten szőlőskertje. Ezen a területen számos remete élt, akikből később az istenkeresők közössége lett. Ma Egerszalókon valamennyien egy kicsit karmeliták vagyunk, mert az ő hívására vagyunk itt. Isten szőlőskertjében nincs helye a szeretetlenségnek, mert kiszorítja Istent. Ahol Isten jelen van, ott béke és jóság van, Pax et Bonum, ez Szent Ferenc közösségének iránymutatása. A szívünkben is ennek kell jelen lennie, mert küldetésünk van, hogy általunk jobb legyen a világ. A szentmise végén Vizi János egyházmegyei ifjúsági referens megköszönte a szervezés segítők áldozatos munkáját, Ternyák Csaba egriesek támogatását, majd a főpásztor üzenetét továbbítva kihirdette, 2027-ben is lesz szalóki találkozó, július 15-e és 18-a között. A természet csendjét, a fizikai fáradozást és az imádságos háttérországot kapcsolja össze, az a rendhagyó kezdeményezés, amelyet az Egyházközségi Nővérek Társasága hívott életre. A Felső Mátra legszebb lankáin kanyargó, áldott lépések elnevezésű tematikus zarándokút kifejezetten a lelkipásztorokért és az új papi hivatásokért végzett felajánlásra hívja a hívőket, írja a Magyar Kurír. Az Egyházközségi Nővérek Társasága első általános főnöknője, Künle M. Teodóra nővér emlékezetére és szellemiségében álmodták meg a zarándokutat, melyet végigjárva a zarándokok a papokért végzett imádsággal lelki támogatást nyújthatnak a papságnak. Az út során az erdők békéje, a meredekebb szakaszok nehézségei és a megérkezések öröme mind-mind felajánlhatók azokért a lelkipásztorokért, akik oly sokat fáradoznak a rájuk bízott hívekért. A megközelítőleg 12 km hosszú útvonal Mátra Szent Imre bagóírtástól egészen Gajatetőig vezet. A kezdeményezés különlegessége, hogy miközben fizikai valójában a Mátra legmagasabb és legszebb szakrális pontjait köti össze, lelki értelemben a papi szolgálat és hivatás egy-egy lényegi területére koncentrál, emelkedése és közbenjáró imára buzdítva a résztvevőket. A zarándokút kiinduló pontja a Felső Mátra szívében fekvő, nagyjából 800-850 méteres tengerszint feletti magasságban, sűrű fenyvesekkel és bükkösökkel körülölelt Stella katolikus egyházi üdülő mély történelmi gyökerekkel rendelkezik. 1947-ben két kalocsai kanonok, Gyetvai Péter és Bárd János saját örökségéből vásárolta meg a bagolyírtási épületet, hogy benne tüdőbeteg papok gyógyulását segítő szanatóriumot hozzanak létre. Ennek vezetésére és a papok gondozására hívták meg az egyházközségi nővéreket, akik az akkori nehéz időkben önfeláldozó módon, állattartással, a mindennapi élelmiszert a megállótól a hegyre a hátukon felcipelve szolgálták az ott élő beteg lelkipásztorokat. A rend alapításának 90. évfordulója alkalmából rendezett jubileumi ünnepséghez kapcsolódóan a nővérközösség tagjai márványtáblát helyeztettek el az épület falán, hogy az elődök hősies és szeretetteljes mátrai szolgálatának emlékét az utókor számára is megőrizzék. Az útvonal a hat állomást élint, Stella katolikus egyházi üdülő bagolyírtás, Faloskúti Békekirálynőjek egy templom, Mátra Szent Imrei Szent Imre templom, a Háromfalú temploma, Szent István király templom, egy kilátópont, mely a jó úton járás megerősítésének helye, és végül a megérkezés, a beteljesedés és a háladás csúcspontja Gajatetőn, a Magyarok Nagyasszonya templom, amit a köznyelv Kodály kápolnának is nevez, mert a híres zeneszerző gyakran kirándult a környéken, és a hagyomány szerint a kápolna harmóniumán komponálta a híres Csendes Mise című művét. Kihelyezett táblák és a rajtuk található QR-kód segítségével a zarándokok a helyszínen is könnyen elérhetik az állomáshoz tartozó imádságokat és szentírási gondolatokat, de könnyebbséget jelent, ha indulás előtt le is töltjük, vagy kinyomtatjuk a digitális zarándok füzetet a honlapról. Az út közepesen nehéz, körülbelül 330 méteres szintemelkedést és 220 méternyi lejtést tartalmaz. Kényelmes, az állomásokon elidőző tempóban a végigjárására legalább 4 óra menetidővel érdemes számolni. Megfordítható az irány, a zarándoklat Gajatetőről indulva Bagolyírtás felé is bejárható, ez kevesebb emelkedőt tartalmaz, így fizikailag könnyebben teljesíthető. Az útvonal elérhető az OpenStreetMap és a mappy.com felületein is. Az erdei szakaszok miatt ajánlott okostelefonos térkép alkalmazás használata, a biztonság kedvéért pedig érdemes teljesen feltöltött akkumulátorral vagy powerbankkel felszerelkezve útnak indulni. A hegyekben a térerő ingadozó lehet, érdemes erre is felkészülni, néhány térképet szintén előre le lehet tölteni. Vízvételi lehetőség a településeken, a közkutaknál, valamint az útbelső boltoknál és vendéglátóhelyeknél lehetséges. A zarándok út természetesen saját személyes szándékra egyéni elmélyülése is lehetőséget ad, hiszen a Mátra kivételes klímája és a kidolgozott szellemi útra való mindenki számára lelki feltöltődés táplálékot nyújt. Az egyházközségi nővérek társasága ugyanakkor szeretettel buzdítja a plébániai közösségeket, imacsoportokat és családokat, hogy keressék fel az útvonalat, és lépéseikkel, imáikkal váljanak részeseivé ennek a fontos lelkipásztori háttérszolgálatnak. Egésznapos csendes szentségimádás lesz az egri cisztelci templomban július 23-án, csütörtökön 9-től 18 óráig, az Életünk Krisztus karizmatikus közösség szervezésében. Szeretettel várnak mindenkit. Nem sokára következik a Szent Anna búcsú, Bélapátfalva mellett a Gilitka kápolnánál. Ez július 26-án lesz, a szentmise 11 óra 30 perckor kezdődik majd. Bélapátfalváról a kisbuszok 9 órától a korábbi évekhez hasonlóan most is közlekednek. A Miskolci Görögkatolikus Somaszak Kollégium felvételt hirdet a 2026-27-es tanévre. Az intézmény várja a jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. A jelentkezési határidő augusztus 3-a. A Miskolci Egyházmegye abból a célból hozta létre a Görögkatolikus Somaszak Kollégiumot, hogy elősegítse egy olyan fiatal, a keresztény szellemiséget felvállaló és képviselő értelmiségi réteg kinevelését, akik tudatosan gondolkodnak és aktívan tevékenykednek. A jelentkezéshez szükséges egy kitöltött jelentkezési lap motivációs levéllel, fényképes Europass önéletrajzzal és lelkészi ajánlással. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. A tanulmányi előrehaladás szakmai mentorprogram segíti, amely a felzárkóztatást és a hátránykompenzációt biztosítja a nehezebb tantárgyakból. A diákok számára ösztöndíj is elérhető. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a ciszterci templomban, majd augusztus 25-én, 26-án és 27-én. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba érsek. Jelentkezni a szentélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a ciszterci templom sekrestjében lehet. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség, de kérik, azok jelentkezzenek, akik mindhárom nap jelen tudnak majd lenni.
Kedves hallgatóink, kora esti hírmondónk végéhez értünk. Debnár Ádám, Grunda János, Fekete Gábor, Koleszár Krisztián és Kriston Tamás szerkesztők, valamint Tompos Péter technikus nevében is köszönjük megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt Sinkovics Andrát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
look at me. It really was not easy, but I can breathe. I am so grateful 'cause I can see I am free to do exactly what I please. So come with me to a place where we can be.
Kivásárolták szerződéséből és Hollandiába igazolt a közönség kedvenc debreceni labdarúgó Bárány Donát. Második alkalommal rendezték meg a Fatum Property Superkupa nemzetközi strandlabdarúgó fesztivált Nyíregyházán. Ismét különleges sporteseménynek adott otthont Adács. Gyors reagálás, elsősegélynyújtás és csapatmunka, ezek a honvédelemben is nélkülözhetetlen készségek. Ezt szolgálta a Sátoraljaújhelyen immár harmadik alkalommal megrendezett országos egészségügyi kadétverseny. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Kivásárolták szerződéséből és Hollandiába igazolt a közönség kedvenc Loki csatár Bárány Donát, aki egy frissen feljutó csapat támadója lehet. A holland délvonalbeli Ado Den Haag megállapodott a DVSC-vel az átigazolásról. A hollandok kivásárolták a támadót a debreceni szerződéséből, amit opciós lehetőséggel élve a tavasszal hosszabbított meg a Debrecen 2029-ig. Második alkalommal rendezték meg a Fatum Property Superkupa nemzetközi strandlabdarúgó fesztivált Nyíregyháza Sóston. A 300 ezer forint összdíjazású rendezvényen 7 település képviseletében 16 csapat lépett pályára. Dajka László főszervezőt hallják.
Pest megyéből, Borsod és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből jönnek csapatok, 7 településről a megyénkből, és 12 csapat a Decathlon Sejember Kft. Nyíregyházi Sportcentrum Városi Kispályás labdarúgó bajnokságból érkezik erre a tornára, és egy új rendszer is kitaláltunk, hiszen tavaly az első 3 helyen végzett csapat automatikusan kvalifikálta magát a jövő évi tornára, ígéretet kaptunk rá, hogy a harmadik is megrendezésre kerül, majd most viszont az első 4 helyezett fog újból indulnia hitelesen, tehát ők kvalifikálják magukat, viszont a utolsó 4 csapat majd ki fog esni. Vannak új csapatok, akik már számolhatnak azzal, hogy indulni fognak, ilyen a bajnokságunkból a Bohemians FC és a Pásztor Team gárdája, akik mindenféleképpen indulni fognak a következő bajnokságba, illetve majd minden évben a 2 szuperkupa győztes, a szabadtéri és a terembajnokság szuperkupa győztese.
Az elmúlt évben megújult formában rendezték meg a sóstói strandfoci fesztivált, és mivel bevált a kezdeményezés, a szervezők idén sem változtattak a lebonyolításon. Ezúttal 16 csapat lépett a homokos borítású pályára, hogy megszerezze a győztesnek járó serleget. A torna ebben az évben is nemzetközi volt, hiszen visszajáró vendégként itt volt a szlovákiai Almás Szori csapata is, mellettük 3 vármegye képviseltette magát a rendezvényen. A futballnak nagyon sok válfaja van, de Dajka László szerint ezek közül a strandfoci a leglátványosabb.
Itt gyakorlatilag a levegőbe tartózkodik a labda 80%-át a mérkőzéseknek, ráadásul, hogyha forró homok van, akkor a mozgásban is vannak a játékosok, hiszen ebben a forró homokban nem nagyon lehet ácsorogni, mozogni kell, óriási hátra ollózások vannak, és akkor természetesen nem lehet bántani, nem lehet érinteni a játékos, fantasztikus kapus produkciók vannak, hát élvezetes ez a játék, és mindenki élvezi is, nagyon megtanul már Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében és környezetünkbe ezt a strandfocit.
A torna összdíjazása 300 ezer forint volt, a győztes a kupa mellett 120 ezer forinttal gazdagodott. A gólkirály, a legjobb játékos és a legjobb kapus külön díjban részesült. Bár a torna ilyen formájában a második volt, de összességében már 11-szer látta vendégül Sóstó Gyógyfürdő a csapatokat. A rendezvény így már teljesen beépült a strand nyári programjába. Matavovszki Dánielt, a Sóstó Gyógyfürdők ZRT vezérigazgatóját hallják.
Itt van ugye a strandfocinak az ideje, ugye nem csak ez a strandfoci bajnokság, de számos sportvetélkedő is van itt a strand területén, valamelyik szintén hasonló nagyobb kaliberű, vannak aztán kisebb versenyek is, de hát ez a strandfoci ez minden évben meghatározó, nagyon sok vendéget vonz, ugye a versenyzőknek szurkolói, hozzátartozói, családjai utaznak ide akár messzebbről, de akár Nyíregyházáról is jönnek ki szurkolni a csapatoknak, úgyhogy mindig ez egy nagyon jó hangulatú hétvége itt a strandnak az életében.
Ismét különleges sporteseménynek adott otthont Adács. Immár második alkalommal rendezték meg a harci távlövő íjász viadalt. A versenyre az ország több pontjáról érkeztek résztvevők, akik különböző kategóriákban mérték összetudásukat. Nagy Zoltánt, az ABA nemzetiség hagyományőrző íjászai Adács vezetőjét hallják.
Hát az elképzelés az valójában, mivel hogy ugye íjászattal foglalkozok, először a céllövő íjászattal kezdtem. Aztán megmutatták egyszer nekem, hogy hát lehet ezzel távot is lőni, meg vannak ilyen távlövő versenyek, és akkor fogtam, elkezdtem ezt a távlövészetet. Hát olyan jó elkezdtem, hogy az első versenyem 2023-ban kezdődött, akkor beneveztem egy országos bajnokságra, volt egy nagy erős íjam, volt hozzá 5 darab vásárolt vesszőm, és akkor én elmentem erre a versenyre, és hál' Istennek sikerült győzelmet aratnom, úgyhogy én lettem az országos bajnok 2023-ban. És ez váltotta ki a további folyamatot. Ott megismerkedtem 2 barátommal, akikvel mai napig tartjuk a kapcsolatot, a mi egyesületünkben versenyeznek, és ővelük csináljuk ugye ezt a szellemiséget, tovább visszük, próbáljuk átadni majd a fiataloknak is, mindenkinek, aki részt szeretne venni egy ilyen versenybe, vagy egy ilyen íjászatba, mert ez azért másik oldala az íjászatnak. Tehát ez sokkal másabb, mint a többi, a céllövészet, vagy bármi más. Felkészülésben is sokkal nagyobb erőléti felkészülés, azért itt távlövésben vannak kategóriák, tehát van a 45 fontos, 50 fontos kategória, utána vannak a nagy kategóriák, a korlátlan kategóriák, tehát itt ahhoz, hogy az ember jó helyezést érjen el, nagyon sokat kell gyakorolni. Tehát nem mindegy, milyen szögbe lő az ember, nem mindegy, milyen nyílvesszőt készítesz, nem mindegy a nyílvesződnek, hol van a súlypontja, ezt én is az évek alatt tanultam meg. Nem olcsó sport, mint a többi sporthoz képest, tehát itt lehet olyan nyílvesszőket is vásárolni, például amik 20 000-től 60 000 forintig vannak egy darab nyílvessző. Tehát, hogyha ezt a vesszőt te fogod és kilövöd, lehet, hogy az első lövés után, ha ilyen szárazság van, mint most, bele talál ugye a földbe, 400-500 méteren, aztán eltörik a vesző, és 60 000 forint vége. A céllövésnek is megvan a maga ereje. A céllövészetben az a célja az íjásznak, hogy azt a folyamatot, amikor elkezdi a nyílvesszőt betenni az íjba, azt mindig ugyanúgy csinálja. Tehát az ismétlés ugyanolyan legyen, az fogja meghozni azt, hogy az íjász majd pontosabbá válik az íjával. Tehát itt a távlövészetben meg ennek az ellentétje van. Tehát itt nem a lassúság, megszokott mechanika, hanem itt gyorsnak kell lenni. Tehát az íjat nem szabad másodpercekre se hagyni, hogy beálljon valamilyen formára, hanem itten húzni és röpíteni kell a nyílvesszőt. Tehát ugye a lendületet ki kell használni, mert egy rugóval dolgozunk végül is.
Gyors reagálás, első segélynyújtás és csapatmunka, ezek a honvédelemben is nélkülözhetetlen készségek. Ez szolgálta a Sátorójaúj helyen én már harmadik alkalommal megrendezett országos egészségügyi kadétverseny, ahol a fiatalok valósághű helyzetekben tették próbára tudásukat. A versenyről Bodnár Csaba dandártábornokot hallják.
A honvédelemnek és az egészségügynek elég régóta komoly kapcsolata van. Az 1800-as évek elejéig vezethető vissza Olaszországba a Solferinói csata, ahol először kezdtek el nagy figyelmet folytani arra, hogy a sebesülteket kihozzák a harctérről, ellássák, és igyekezzenek a gyógyulás útjára terelni. És azóta ez folyamatosan fejlődik, olyannyira, hogy a NATO-ban már komoly sztendernek vannak arra idő meghatározásokkal, hogy a katonának mikor kell, mennyi időn belül kell a sérültnek először felcserhez, orvosi ellátáshoz, szakorvosi, majd szakosított szakorvosi ellátáshoz jutnia. Ennek a kivitelezése hatalmas erőforrásokat, nagyon komoly felkészültséget igényel, és nyilván minden hadseregnek célja az, hogy a sebesülteket mielőbb újra harcképes állapotba hozza, illetve hogy az emberi élet mint szentség, és mint legfontosabb dolog az mindenek előtt legyen. Ugye vannak felcser, vagy ilyen mai divatosabb szóval combat medic katonák, akik először alakulatszinten ők elvégeznek ilyen tanfolyamokat, és kiselegység szinten ők már ott vannak a helyszínen a társukkal együtt, és rögtön az első beavatkozásokat szakavatott módon meg tudják kezdeni. A harctéri sérülések azért külön kategória, mert ugye ezek nem hasonlíthatók a hétköznapi bokaficamhoz, vagy leestem a lépcsőn, vagy egyéb sérülésekhez, és ennek a gyakorlása nehéz. Hál' Istennek békében élünk jó ideje, ritkán van lőtsebb, vagy komoly szilánk, gránátszilánk okozta sebek kezelésére szükség, viszont erre is fel kell készülni. Egy adott fegyveres konfliktus esetén ugye ennek a rutinnak meg kell lenni, és ez olyan, mint a kerékpár, mindenkorában meg kell kezdeni ahhoz, hogy ebből vagy ezt profin felépítsük addigra, mire alkalmazni szükséges. Tehát sokkal másabb egy harctéri sérülés, mint egy hétköznapi sérülés természetesen. Végrehajtott feladatok, ugye itt, ahogy említettem a megnyitóban is, az artériás vérzésektől a különböző ficamokig, az eszméletlen sérültnek a stabil állapotba helyezéséig, egy nagyon spektrumban mozog. Mint a teljes kadét programban és minden kadét versenyben ugye játékosan tanulnak. Azt elmondhatom itt, hogy ez az egész kadét program egy sikertörténet. Szerencsére ez látszik itt is, harmadik alkalommal vagyok itt megnyitni ezt az eseményt, és minden évben jelentősen magasabb volt a csapatok létszáma. A mostani 29 azt hiszem, hogy egy meglehetősen impresszív. És azt hiszem, hogy a honvédelmi nevelés az nem egy intézményi keret, hanem egy társadalmi összefogás szükségessége, és ez nagyon jó példa a kadétprogram. Itt szerepe van az iskolának, szerepe van a honvédségnek, szerepe van a családnak, és a fiatalok játszva tanulnak, olyan kihívásokkal találkoznak, amivel a normál hétköznapok időszakokban egyébként nem. A szülők is rendkívül hálásak, hiszen ezekre az időkre azért a digitális térből egy kicsit kihozzuk a fiatalokat, és a való élet felé egy olyan képzettséget adunk nekik, amit később is tudnak használni, és amiből remélhetően a honvédség is profitál később.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Open my eyes today, and I knew there's something different. I saw you in a brand new way, like the clouds had somehow lifted. And if yesterday I heard myself saying these words, I would swear it was a lie. I don't know why. Suddenly I'm falling. Was I so blind? I was loving you all the time. Now I'm hopelessly addicted, hopelessly attracted. Make a wish this day, and I'll send it to the heavens, that we will always stay entwined like this forever.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.